3. Állarc alatt. Közeledett az operabálok évadja, már pedig Párizsban az operabál az a hely, ahol az ember legjobban unatkozik, és ahová Isten tudja miért, mégis a legnagyobb örömmel tér mindig újra vissza. Mári örömmel várta ezt az időszakot, és eltökélte nem mulaszt el egyetlen bált sem. Mári egyébként okos nő volt, mint ilyen, lovagja kísérletére, csupán addig tartott igényt, míg meg nem érkeztek. Mihelyt beléptek az előcsarnokba, visszaadta a lovag szabadságát, miután találkozott, beszélt meg vele, hogy együtt érjenek haza, vagy együtt menjenek el vacsorázni. Az első szombaton minden úgy zajlott le, mint máskor. De alig, hogy Mári otthagyta Eduard, a fiatalember érezte, hogy valaki megragadja kezét. Hátrafordult. Nem vár senkit? Kérdezte a dominó, akit úgy elrejtett, beburkolt, körülfogott a kámzsája, hogy lehetetlen volt felismerni. Senkit. Fölajánlod a karodat? Örömmel, felelte Eduard, miközben megszorította a finom és arisztokratikus kezet, és szeméről próbálta felismerni a nőt, aki így odajött hozzá. Fölösleges találgatnod, mert nem ismersz, mondta dominó. Hát te ismersz engem? Nagyon is jól. Bizonyítsd be. Mi sem egyszerűbb. De mivel az, amit mondani akarok, csak téged érdekel, felesleges, hogy mások is hallják, kövess tehát. És az ismeretlen nő merészen keresztül vágott a tömegem, míg egy páholyhoz nem ért. Ott a kémlelő nyíláson bekopogott, egy másik dominó nyitott ajtót, kiment, és az ismeretlent egyedül hagyta Eduarddal. Szereted már itt? Kérdezte az ismeretlen nő. Attól függ? Mit jelentsen ez? Hát, mint barátnőt nagyon szeretem. Mint szeretőt mérsékelten. Hát, Louise-t szereted-e? Kevésbé, mint hittem. De talán jobban, mint hiszem, felelte mosolyogva. Milyen napokon vagy szomorú? Az állarcos bálokat követő napokon, például holnap. Miért? Mert túl sokat és túl keveset láthattalak. Pedig ma már nem látsz többé. Nyugodj bele. De hogy megvigasztaljalak, elárulom, hogy szép vagyok és fiatal. Ettől holnap még szomorúbb leszek. És mitől vidámodnál fel? Ha viszont láthatnálak, vagyis inkább láthatnálak. Látni fogsz. Mikor? Holnap. Hol? Hát számít az, ha láthatsz. És később is láthatlak? Talán. Fel foglak ismerni? Nem. Ki vagy hát? Ki vagyok? Egy nő, aki még sohasem beszélt veled, és aki szeretett volna megismerni. És most Isten veled? Elmégy. Igen. Miért? El kell mennem. Férnél vagy? Kérdezte Eduard, mert jól tudta, hogy ez a feltevés mindig hízelgő egy nő számára az állarcos bálon. Nem. Együtt megyünk el? Balga gyermek. Miért balga gyermek? Mert lehetetlen. De miért lehetetlen? Azért, mert még nem szeretlek eléggé, és mert talán már is túlságosan szeretlek. Úgy beszélsz, mint egy szfinx. Igyekez úgy felelni, mint egy oidipusz. Szellemes vagy? Néha. Van szíved? Mindig. Tudod, hogy követni foglak? Tudod-e, hogy megtiltom? Milyen jogon? Nemem jogán, s te, mint gáláns férfi tartozol engedelmeskedni. Akkor hát Isten veled. Isten veled, feledékeny. Eduard kezet csókolt az ismeretlen nőnek, aki kinyitotta a páholy ajtaját, és eltűnt a tömegben. Azután Mari keresésére indult, megtalálta, és az éjszaka hátralévő részében, ha nem is szomorú, de mindenképpen zaklatott volt. Másnap egyetlen lépést sem tett anélkül, hogy ne nézett volna maga elé, hátra vagy oldalt, fürkészre pillantott minden arcba, kérdően minden szembe, de egyetlen jelet sem látott, ami felismerhette volna dominóját. Estére egészen kétségbe esett. Amikor hazatért, a házmester átadott neki egy finom, kecses írással megcímzett levelet, ez volt benne. Olyan vagy hát, mint azok, akikről az evangélium azt mondja, van szemük és mégsem látnak. Ha séta közben nem előre-hátra tekingetsz, hanem fölfelé megláttál volna. A boldogság a mennyből jön, tekintsd át az égre. Megint egy kárba veszett nap. A te bajod, viszont látás a szombaton. Mindenről egy szót se, vagy soha többé nem látsz. Jó éjszakát! Eduard verte a fejét, az orrát vakarta, kikérdezte a házmestert, Egy óra hosszat állt merőn egy helyben, nézte, hogyan ég a gyertyája, és újra meg újra elolvasta a levelet. Végül, mint hogy semmire sem jutott, úgy döntött, hogy lefekszik. Mégis, bármilyen hihetetlen, bármilyen fecsegő is volt egyébként Eduard, barátai nem merte beavatni a kalandtitkába, attól félt, hogy csúfot űznek belőle. Ahányszor csak szóba hozták az operabált, mindig azt várta, hogy most majd ugratni fogják, és mindenki kigunyolja. Bizonyos türelmetlenséggel várta hát a következő szombatot, de hiúsága csak kíváncsiságának nevezte ezt az érzést. Egyébként mindeddig nem igen hitt az állarcos báli kalandokban. Azt gondolta, hogy ez csupán regényírói fogás, a valóságban nem esett meg. Az ő kalandjai rendesen még aznap befejeződtek egy vacsorával. Meg volt át győződve róla, hogy csak ilyen befejezés lehetséges. Mégis volt dominója hangjában, viselkedésében, szavaiban valami szokatlan. Annyi méltósággal parancsolt rá, hogy nem merje követni. És másnapi levelében annyi rejtelem lappangot, hogy Eduard teljesen beleveszett feltételezései szövevényébe, épp úgy, mint Tézeusz a labirintusba. S nehezre esett kivárna szombatot, s hogy meg nem mutassa a levelet valamelyik barátjának, nem azért, hogy a rejtét megfejtsék, csak hogy legalább a véleményüket hallja. Eljött a várva várt szombat. Eduard az esét Marival töltötte, Mari habozott, elmenjene a bálba, s végül úgy döntött, hogy otthon marad. Eduard Mari döntésében is összeesküvés gyanított. A lehető legéberben figyelte a fiatal nőt, hiába semmi egyebet nem sikerült arcáról leolvasnia, mint az, hogy fáradt. És mivel az előző bálon nem valami jó szórakozott, tart tőle, hogy a mai egyenesen unatkozni fog. Eduard éjfélkor otthagyta Marit, azzal az ürüggyel, hogy találkát adott két barátjának. Első dolga, hogy benéz a páholyba, ahová egy héttel ezelőtt bevezették. A páholy üres volt. Visszament az előcsarnokba, és időnként bebenézett a szerencsés páholyba. Végre hajnali egy óra körül érezte, hogy egy kéz megérint a vállát, és valaki halka megszólította. Várják! Hol? A 20-as páholyban. Köszönöm. Valóban a 20-as páholyhoz érkezve ott találta minden heti dominóját. A szíve erősebben kezdett dobogni. Pontos vagyok? Kérdezte a hang, amely hetente egyszer a fülébe csengett. Igen, mint egy hitelező. Kedves hasonlatai vannak. Hát nincsen megfizetni való adósságom. Hála adósság a kedves leveleért, amely nappal álmodozásra késztet, éjszaka nem hagy aludni. Ezentől mindig ilyen banális lesz. Ezentől mindig ilyen gonosz lesz? Miért gonosz? Már nem tegez. Talán épp ez a haladás. Akkor hát a hosszabb utat választja. Ne tréfáljunk, szomorú vagyok. És mi baja? Kérdezi Eduard olyan ember hangján, aki komolyan megijedt. Hogy mi bajom? Válaszolt az ismeretlen, miközben merően ránézett, mint ha csak olvasni akarna a szívében és a gondolataiban. Az, hogy attól félek, szeretem. Ha ilyeneket mond nekem, elvesz az eszemet. Miért lenne baj, hogy szeret engem? Baj, mert nem tartozom azok közé, a nők közé, akik sokat ígérnek, de semmit sem adnak, és félek, hogy ez a szerelem lesz a vesztem. Jól van, gondolta magába Eduard. Végre rendes kerékvágásba került az ügy. 3 frank a kocsi út odamenet, 60 frank a vacsora, 3 frank a kocsi visszafelé, ez összesen 66 frank. Mire gondol? Arra, felelt Eduard, és nem bírt elfolytani egy mosolyt, hogy mióta a földi paradicsomban Éva azt mondta Ádámnak, épp eleget ismételték már, ideje lenne valami újabbat kitalálni. Isten önnel! Elmegy! Nyüllölöm! Üljön le, kérem! Figyeljen ide! Felelt a dominó. Ön nem ismer engem. Én olyan nő vagyok, aki képes életét és lelkét adni azért a férfiért, akit szeret, aki heves a szerelemben, de gyűlöletében rettenetes. Ijesztő, ugye? Csak a gyűlölet. Hisz valamiben? Mindenben. Gondolja, hogy egy korombeli férfi már minden hitét elvesztette? Azt hittem, az önkorában még nem hisz az ember. Miért? Mert nem szenvedett eleget, és túlságosan sokat szeretett. Ön téved, hölgyem. A könnyű és futó szerelmek tudatunkat is alig érintik, nemhogy lelkünket emésztenék. Egyszer csak jön egy asszony, aki kihújt szerelmeink hamuja alatt csodálkozva leli meg érintetlen szívünket, mint Pompeit a Vezup hamuja alatt. Igen, érintetlenül, de holtan, suttogta az ifjú ismeretlen. Nos, tegyen próbára. Hát, ha azt mondanám, mindent fel kell áldoznia, értem. Búcsúzzon el örökre szeretőitől, s a futókalandoktól. Naponta kockáztatnia kell életét csak azért, hogy egy pillanatra lásson. És nem mondhatja el soha, sem a legjobb barátjának, sem az édesanyjának, sem Istennek, amit megteszek önért, de a mindennapos veszély az örökös titkolózás fejében olyan szerelmet kap, amilyet nem ismert. Elfogadnám. És ha még azt is mondanám, egyszertán elmúlik a szerelmem, és akkor egyetlen szó szemrehányás nélkül, minden ellenvetés nélkül el kell tűnnie az életemből, ha pedig közel megcsalna, vagy akárcsak fecsegne, megölöm. Hogy is elfogadnám, mondta Eduard, a Róma megmentésre esküvő Horácius hangsúlyával, miközben magában azt gondolta, teringettét. Ilyen nőt szeretnék én látni, rögtön kitömetném. Most pedig tépjél a levelet. Nagyon jó. Holnap megtudja nevemet. Ki mondja meg nekem? Majd kitalálja. Miből? Ha megmondanám, miből, nem hagynék semmi munkát az eszének. Mihelyt megtudja a nevem, látni is fog. 4 órakor pedig menjen haza, és várja parancsaimat. Holnapig szakítania kell Marival. A viszontlátásra. Megígéri? Esküszöm. Az ismeretlen hölgy csatlakozott ahhoz a nőhöz, aki kísérni szokta, aztán mindketten lementek a föllépcsőn, ügyet sem vetve a rájuk záporozott réfákra, spajzán felhívásokra.